Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 81. zsoltárunkat. A 81. zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 286. énekünkkel dicsérjük az Urat. A 286. énekünk első 7 versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: jer, dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját.
Tisztességgel megkoronáztad.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a zsidókhoz írt levél első részét olvassuk. A zsidókhoz írt levél első részében így szól hozzánk Isten írott beszéde. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségesnek jobbjára magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál, mert kinek mondta vala az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Viszont amikor behozza az ő elsőszülöttjét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává, ám de a fiúról így, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazság pálcája, te országod pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. És te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak, és palástként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha, ülj az én jobb kezem felül, míg ellenségeidet lábaidnak zsámoljává teszem. Avagy nem szolgáló lelkeké mindazok, elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvességet. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy ma is eljöhettünk a templomba azért, hogy imádjunk téged és hódoljunk neked, és meghallgassuk, amit mondani akarsz, amire tanítani akarsz minket. Köszönjük néked, hogy valóban igaz lehet, hogy a te szavaid azok számunkra gyönyörűséget okoznak, és azok a mi tanácsadóink. Kérünk, hogy hadd lejjük ma is örömünket a te ígédnek tanításában, és hadd legyenek azok a mi tanácsadóink. Köszönjük néked, Urunk, hogy nem másokra kell hallgatnunk, nem önmagunk eszére kell hallgatnunk és támaszkodnunk, hanem te benned lehet gyönyörűségünk, és a te szavaid lehetnek a mi tanácsadóink. Kérünk lelked által, tanácsolj bennünket, hogy el ne tévedjünk e világ útvesztőjében, hanem megtaláljuk az utat hozzád, a te országodba, a te veled való boldog közösségbe. Kérünk téged, hogy vezéreld most a mi gondolatainkat, a te igéd, a te lelked által. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért atyánknak szólíthatunk. Ő érte, aki eljött erre a földre, aki meghalt, aki feltámadt, aki visszatért, és most uralkodik a te jobbodon. Köszönjük néked, hogy ő érte fogadsz el minket, ő érte hallgatsz meg minket, ő érte szólsz mi hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai szakaszunkat, gondnokunk előadásában.
Kedves testvérek, mint tudjuk, a KT első fejezete az ember nyomorúságáról szól, és itt igyekszik tisztázni néhány fontos kérdést. Most nézzünk ebből hármat. Hát, Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem, sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy a Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké való boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan eredt tehát az ember természetének a romlottsága? Első szülötteinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből, bukásából és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születtünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekedetére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Köszönjük szépen! Énekeljük testvéreim a 153. énekünket, igehirdetésre készülve, a 153. dicséretünket. A 153. énekünk így kezdődik: Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő igaz, egy Istent megismerhet. Hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik részből, a 14. verstől a 17. versig. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele harmadik részéből a 14. verstől a fejezet végéig. De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap említettük, hogy Isten kinyilatkoztatta, leleplezte magát az embereknek. A teológusok az egyik kijelentés formát nevezték általános kijelentésnek. Ezzel foglalkoztunk múlt vasárnap. Isten általános kijelentésével, ami a természetben, a minket körülvevő természetben rejlik, és ebben találja el a mindenkori embert, bennünket is. És kikerülhetetlenül előidézi bennünk azt a felismerést, hogy létezik egy végtelen erejű és természetfeletti istenség. Láttuk, hogy ezt az istenséget megpróbálja azután az ember elképzelni, és ki így, ki úgy képzeli el magának. Van, aki végesnek, van, aki végtelennek, van, aki személyesnek, van, aki személytelennek, van, aki egynek, van, aki soknak. És ennek az általános emberi ténykedésnek, tudnivik az Isten elképzelésnek, Isten gyártásnak, ahogy Calvin nevezte, sok tanúsága van a világban, a filozófusok ténykedése, a vallások roppant világa, a művészetek világa, és lehetne sorolni egészen a legegyszerűbb embereknek az Isten képéig, amit maguknak gyártanak, amit maguknak elképzelnek. A lényeg az volt, amit megértettünk, hogy az általános kijelentésből nyerünk ugyan egy igaz felismerést, de utána a saját értelmünk segítségével próbáljuk elképzelni, elgondolni az istenséget, és így jutunk el a képzelt istenekig. Nem valós istenekig jutunk, bálványokig jutunk, amiket azután szellemi formába, vagy anyagi formába faragunk, öntünk, és behozunk ebbe a világba, behozzuk az életünkbe ezeket, a középpontba állítjuk, ezek lesznek az életünknek a centruma, a központja, a rendező elve. Ezzel a ténykedésünkkel azonban, mint láttuk, magunkra vonjuk a létező és igaz Isten haragját. Hiszen az ember ilyenkor nem ő neki adja azt, amivel tartozik neki, amire ő igényt is tart, tudnélik a bizalmat, a szeretetet, az engedelmességet, hanem a maga által gyártott, gyakorlatilag nem létező bálványisteneknek. Az általános kijelentésből, tehát a természetből, így is mondhatjuk, az ember nem képes megismerni a valóban létező Istent. Csak bálványokig tudunk eljutni. De akkor hogyan ismerhetjük meg az igaz Istent? Vetődik fel az izgalmas kérdés. Hogyan ismerhetjük meg azt a valakit, akinek kezenyomát viseli a természetnek a világa, és benne mi is? Egyáltalán lehetséges az igaz Isten megismerése? Vagy arra vagyunk ítélve, amit Ingmar Bergman átélt, amikor a híres filmrendező egyszer megállt egy katedrálisban egy Jézus kép előtt, és azt suttogta, beszélj hozzám. Várt, és csak a csend vette őt körül. És ezután a szörnyű tapasztalata után rendezte meg a Csend című filmjét. Amiben bemutatja, hogy az Isten nem szól, és akkor milyen lesz az élet? Milyen rettenetesen szörnyű, kietlen, sivár. Bergman nem keltett illúziókat senkiben. Ő elmondta azt, hogy ebben a mindenségben az Isten néma. És azért olyan a világ, amilyen. Az Isten néma. Nem tudni, van-e vagy nincs. Nem tudni biztosan, hogy van-e vagy nincs. De hogy nem szól semmit, az biztos. Csend van oda át. És nem is lehet tudni, hogy van-e oda át, meg hogy van-e egyáltalán oda át valaki, aki beszélne. Vagyis az ember itt van ebben a világban, magára hagyatva, a csendben, a maga poklában. Nem lehet Istent megismerni. Tényleg erre vagyunk kárhoztatva? A természetben megsejtjük azt az örök istenséget, aki végtelen erővel és hatalommal bír, aztán megpróbáljuk azonnal elképzelni, és a gondolkozási folyamatunk által egy bálványt, egy nem létező Istent gyártunk, akit tisztelünk, akit imádunk, aki körül berendezzük az életünket. Istent ezzel a valóban létező Isten megsértjük, és a haragját vonjuk magunkra. De hát meg lehet ismerni az igaz Istent egyáltalán? Ez az izgalmas kérdés, testvérek. És olyan jó azt mondani, hogy a bibliás reformátori kereszténység azt hirdette, és hirdeti ebben a világban már elég régóta, hogy az igaz Isten nem csak a természetben jelentette ki magát, hanem hála neki megjelent ezen a földön, a názáreti Jézusban, és, hogy így mondjam, megragadhatóvá, megismerhetővé tette magát az ő személyében. És ráadásul, miután pontosan tudta, hogy Jézus nem lesz itt mindig a földön, adott még egy drága könyvet nekünk, amiben ennek a Jézusnak a kijelentését folytatta, vagy legalább elénk tárta mindenkori emberek elé. Hogy annak alapján tudjuk megismerni őt. A különleges kijelentésnek nevezik ezt az isteni kijelentést, tehát amit a Bibliában és amit Jézusban adott. Most erről szeretnék először egy pár gondolatot elmondani. Tehát a kijelentés, különleges kijelentés első módja az, amit Isten az Úr Jézusban adott. Emlékeztetlek titeket, hogy az egyik régi próféta így sóhajtott, Ézsaiás volt ez, ó, bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál hogy megrendüljenek előtted a hegyek. Ahogy régen, amikor Dávid király a győzelmei után énekelt, ő hálásan énekelte, hogy az Úr lehajtotta az eget, leszállt és győzelmet adott nekünk, úgy sóhajtott Ézsaiás próféta később, és mondta, ó, bár csak megint lehajtanád az egeket, és leszállnál közénk. És ez a csodálatos dolog, hogy ez meg is történt. Ez megtörtént. A maga idején Isten második személye, a Fiú Isten, a maga örök és végtelen istenségére felöltötte a valóságos emberséget, és megjelent ezen a földön. Megjelent itt a mi földünkön, mi köztünk, térben és időben, a mi valóságos történelmünkben. Egy pontosan körülhatárolható helyen és időben. És ő benne Isten a világunkba jött. És amikor benne a világunkba jött Isten, akkor ő benne, mint egy kézzel fogható fényképet adott magáról, de egy eleven fényképet, nem egy holt fényképet. Isten nem egy holt eszmét, nem egy festmény, nem egy gépet, nem egy szobrot, nem ostyát küldött, hanem egy élő szemében képet adott magáról nekünk, Jézusban, a Názáretiben. Annyira gyönyörű dolog, hogy Isten emberré lett, testvérek, hogy velünk, ember teremtményeivel megismertesse magát. Úgy jelentette ki magát, úgy leplezte magát, hogy közénk ereszkedett a názáreti Jézusban. Valóságos Isten, valóságos emberi alakban, formában. Éppen ez adja, testvéreim, a názáreti Jézusnak az egyedülállóságát, a páratlanságát. Ő valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Erről énekeltünk itt az énekeinkben is egyébként. Már az ótestamentumi proféciák arról beszéltek, hogy egy napon Isten maga eljön a népéhez. Eljön majd a messiásban, és megtesz bizonyos dolgokat. És aztán Jézus, amikor eljött erre a földre, pontosan azokat a dolgokat cselekedte meg, amiket az ótestamentum profétái megmondtak előre. És bizonyította ezzel, hogy ő az isteni messiás. Ő nem azzal jött ide, testvérek, hogy neki vannak néhány új gondolatai az Istenről. Új eszméi, új meglátásai, és ezeket most tovább akarja adni az embereknek. Nem, testvérek, ő azzal az igénnyel jött ide, hogy őt tekintsék Isten megtestesülésének. Azt mondta az embereknek, hogy aki engem lát, az látja az Atya Istent. Mert én és az Atya egy vagyok. Magára vonatkoztatta Istennek a nevét, a vagyok nevét, amit Mózesnek mondott annak idején a pusztában. Ő egyértelműen azzal az igénnyel állt ide, hogy ő maga az Isten. És közben semmi tanújelét nem adta annak, hogy egy őrült lenne, egy zavarodott ember. Semmi tanújelét nem adta annak, hogy ő egy szélhámos, egy hazug csaló koma lenne, aki csak itt magát kiadja valakinek. Sőt, olyan dolgokat tett ez a Jézus, és olyan dolgokat mondott, amiket senki nem tett azóta se, de addig se. Páratlan dolgokat tanított és mondott, és cselekedett. Ellenségei meg is értették, hogy Jézus nem kevesebbet mond, nem kevesebbet tart magáról, mint hogy ő Isten fia, vagyis maga Isten. Ezért gyűlölték őt, ezért tartották Isten káromlónak végül is, ezért szegezték keresztre. Megértették az ő igényét, hogy ő Istenként jár közöttük. És aztán olyan csodálatos, hogy az apostoli bizonyságtételben tovább zengett Jézus istenségének a megvallása, a bizonyítása. Hiszen az apostoli levelekben újra és újra visszatér ez a gondolat. Jézus páratlan, Jézus egyedülálló, mert ő benne az Isten látogatott meg bennünket. És testvérek, az, hogy ő nem volt Isten káromló, azt maga Isten is bizonyította. Mert amikor a megdicsőülés hegyén körülölelte az ő fiát, vagy amikor feltámasztotta a halálból, akkor nem tette volna ezt meg vele, ha az egy Isten káromló lett volna. De Jézus nem volt Isten káromló. Ő az Istennek a fia volt, aki maga Isten. Ezt, testvérek, az Úr Jézus személyét abszolút egyedivé, abszolút páratlanná teszi az egész történelemben. Nincs hozzáfogható. Nem lehet vele egy lapon említeni egyetlen vallás alapítót, Buddhát, vagy Mohamedet, vagy mondhatunk akárkit. Nem lehet egy lapon. Ő egészen exkluzív személyiség. Abszolút páratlan. Mert Isten benne jött a földre, és benne megismerhetővé tette magát. Persze nagyon jól tudom azt, és ti is tudjátok, hogy ezt, amit most itt elmondok, a világba vitatják, vagy egyenesen nevetségesnek tartják. De én most nem akarok erről beszélni. Ha tartsák nevetségesnek, aki akarja, vitassa, aki akarja, és vitatkozzon róla, aki akar. A szószék az most ebben a pillanatban annak a helye, hogy kimondjam nektek, hogy a Biblia azt hirdeti, hogy a názáreti Jézus egy az Istennel. A názáreti Jézusban, az ő személyében, ebben a történelmi alakban maga Isten jött közénk, és sátorozott közöttünk, ahogy mondja János evangélium első rész 14. verse. Vagy ugyanott a 18. vers, Isten senki nem látta, de az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, ő jelentette ki őt, ő leplezte le őt. Ez a drága bibliai üzenet, bárcsak úgy befészkelné magát újra és újra a szívetekbe. Az a csodálatos dolog, testvéreim, hogy Isten, amikor így Jézusban eljött, akkor nem egy, és ezt újra és újra el kell mondjam nektek, nem egy ilyen mitikus hősbe jött el, mert legtöbb ember mind a mai napig a templomokban is úgy gondol Jézusra, mint valami a távoli ködben egy ilyen mitikus hősre, mint a Kalevala hőseire, meg a Grál legendák hőseire, meg a mit tudom én milyen mondáknak, az ős magyar nem tudom én kikre, akik valólottak ködbe ottan, de ki tudja, hogy volt-e, nem volt, inkább olyan mesefigura, olyan álombeli valaki, aki nem reális valaki. De testvérek, a názáreti Jézus reális, olyan reális, mint ahogy te most itt ülsz, és így megfogod magad, és én vagyok. Jézus ilyen reális valaki, történelmi személy, akiben az Isten közénk jött, nem egy mesehős, nem egy mitikus hős, nem egy mondabéli alak. És hogyha ezeket, testvéreim, mi megfontoljuk, akkor a számunkra különösképpen is fontossá kell, hogy váljon ez a Jézus, ez a názáreti Jézus. Különösképpen is fontossá kell, hogy mi, aki megéri, hogy foglalkozzunk vele, aki egyedül éri meg, hogy foglalkozzunk vele, mindennél többet. Mert lehet sok időt szánni erre, arra a munkára, meg ilyen-olyan dolgainkra, de a legtöbb időt, a legtöbb energiát, a legtöbb befektetést ez a valaki éri meg, akiben az Isten közénk jött. Hogy ő vele foglalkozzunk, őról a gondolkozzunk, mit mondott ő, mit cselekedett ő, milyen volt ő. És nem mondja senki akkor, hogy az Isten nem lehet megismerni, amikor ő idejött ebben a Jézusban, és megismerhetővé tette magát. Csodálatos dolog, hogy ez megtörtént, és a szívünk hálával és örömmel telhet meg, hogy az Isten erre méltatott bennünket, akik ezt egyáltalán nem érdemeltünk meg, hogy Jézusban egyszer megjelent ezen a földön. Ez a különleges kinyilatkoztatás egyik alakja, egyik formája. A másik pedig a Biblia, amire szeretnék most áttérni. A Bibliával kapcsolatban is rengeteg kérdést lehet feltenni, és sokra lehet is válaszolni, de ma nem akarnék elveszni a részletekbe. De a lényeget kell megértenünk, miszerint a Biblia a maga teljes egészébe Isten szava. Isten beszéde. Minek alapján mondjuk ezt? Minek alapján mondjuk ezt? Először, testvérek, annak alapján, hogy a Bibliát olvassuk, és benne újra meg újra beleütközünk abba a ténybe, hogy magát úgy kezeli a Biblia, mint amit Isten mondott. Így beszél magáról. Mindenki beszél valamit magáról. Ha én rátok nézek, vagy ti rám, akkor mi már eleve azt sugalljuk önmagunkról, hogy emberek vagyunk. Nem macskák, nem egerek, és nem kövek. Mi emberek vagyunk, valamiről bizonyságot teszünk a létünkkel már. A virágok is bizonyságot tesznek valamiről. Az épületek is bizonyság magukról, a Biblia is bizonyságot tesz magáról, hogy ő micsoda, kicsoda. És azt mondja nekünk, hogy ő az Istennek a beszéde. Isten az ő lelke által ihlette a Szentírás szövegét. És azokat is, akik írták azt. Pontosabban először azokat, akik írták, utána amit leírtak. Azt olvastuk itt Timóteushoz írt levélben, a másodikban, hogy a teljes írás, amin itt elsősorban az Ószövetséget érti az apostol, a teljes írás, az egész, az Istentől származik. Istentől kilehelt, mondja az ige. Istentől kilehelt, tőle jön. Ugyanezt mondja a Péter apostol második levele első részében, hogy az emberek, a proféták nem a saját maguk kútfejéből vették, amit leírtak, hanem azon keresztül, tudnék a kútfejükön keresztül, az Istentől vették azt, amit leírtak. Mert Isten lelke hordozta őket, mint hogy a szél hajtja a hajókat a tengeren, a régi időkben, a vitorláshajókra gondoljunk. Ugyanúgy vitettek, sodortattak a lélektől az Isten szent emberei, mikor írták az írásokat. Ez egy titokzatos dolog, testvérek, nem tudjuk megmagyarázni. De a Biblia, az Ótestamentum egészéről azt mondja, hogy azokat a prófétákat az Isten lelke ellátta azokkal a gondolatokkal, szavakkal, mondatokkal, amiket Isten üzent, és amiket nekik le kellett írniük, és ők leírták, és ebben az egész folyamatban benne volt az ő személyiségük, és mégis az ő személyiségükön keresztül nem az ő gondolataik, nem az ő szavaik, hanem Isten felülről való gondolatai öltöttek szavakat, formákat, írásos formát. Isten kijelentés a Biblia. És ugyanezt a lélektől való eredetet erősíti meg az Új Testamentum is. Ha olvasgatjuk Jézus szavait, azt mondta tanítványoknak, hogy elküldöm hozzátok a Szent Lelket, aki mindenre megtanít titeket. És olvassuk, pünköstkor el is jött a Szent Lélek, és megtanította a tanítványokat. Eszükbe juttatta Jézusnak a tetteit, Jézusnak a szavait, amiket ezek leírtak. Ott van a 4 evangélista. Akik azt mondják, mi nem mesterként meséket írtunk le nektek, hanem azokat, amiket láttunk és hallottunk, és a lélek, amiket eszükbe juttatott, mindezt leírták nekünk, hogy mi is lássuk, olvashassuk. Aztán testvérek, Pál apostol írja ugyanezt az első korintusi levél második részében, hogy mi olyan dolgokat tanítunk, vagy mondunk, vagy írunk le, amiket az Isten lelkétől tudunk. Az Istenből való lelket vettük, hogy megértsük őt és az ő gondolatait, és le tudjuk nektek írni, vagy el tudjuk nektek mondani, amit ő mondott. János apostol a Jézus kijelentésének nevezi a jelenések könyvét, nem tudom hány alkalommal olvassuk. A lényeg, testvérek, hogy akár az Ószövetséget nézzük, akár az Új Szövetséget nézzük, egyöntetűen mondja, hogy én, tudnék a Biblia, az Istentől származom. Az Istentől jövő információk tárháza vagyok a magam egészében. Ez a Biblia önmagáról szóló bizonyságtétel, ami miatt el kell gondolkoznunk, hogy tényleg ez az, aminek mondja magát. A másik ok, testvérek, ami miatt mi a Bibliát Isten kijelentéseként kezeljük, az Jézus Krisztusnak a magatartása. Ugye az Úr Jézusnak az életét, ha olvassuk a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy neki az írások, az ótestamentumi írások abszolút tekintéllyel bírtak. Amikor a sátán megtámadta az Úr Jézust a pusztában, mivel védekezett? Meg van írva. Még a sátánnak is tekintély volt, ami meg volt írva, még az is meghunyászkodott. De Jézusnak tekintély volt. Meg van írva. Azt mondja az Úr Jézus az írásból, hogy egyetlen kis jel, egy kis jodocska, egy kis veszőcske el nem múlhat az írásból, míg be nem teljesedik. Mert az írás Isten szava, és Isten nem mondott olyan dolgokat, amik ne teljesüljenek be. A legkisebb dolgok is, amik benne vannak, azok be fognak teljesedni, mondja Jézus. És aztán olvassuk, hogy máshol azt mondja, az írás fel nem bontható. Vagyis az írás nem lehet szétszabdalni. Mondjuk, hogy egyik felére azt mondjuk, hogy na ez Istentől való, a másik azt mondjuk, na ez nem Istentől való. Nem lehet szembeállítani egymással részeit, hogy jaj, hát itt ellentmond egyik a másiknak, hát ugyanaz az Isten mondta, ezért nem lehet szembeállítani, nem lesz benne ellentmondás, mert Istenben magában nincs ellentmondás. Egy csodálatos egységet alkot a Szentírás Jézus előtt. És csodálatos, hogy Jézusnak az egész élete, minden szava, minden cselekedete az összhangban áll az Ótestamentummal. Annak a beteljesülése, amit ott olvasunk. Jézus egész élete, testvérek, amikor vitatkozott az ellenfeleivel, akkor mit mond nekik? Nem olvastátok-e? Ugye ez egy döntő érv Jézusnál. Hát amit olvastok, Isten megmondta, az úgy van. Vagy azt mondja, hogy megvan írva. Ugye? Megvan írva. Nem csak a sátának mondta, embereknek is mondta. Ez egy végső úgynevezett ontológiai érv. Nem lehet ennél nagyobb vagy súlyosabb érvet mondani egy állítás alátámasztására. Jézus számára, testvérek, a Biblia az egy az egybe Isten beszéde volt. Az ő számára nyilván még az Ótestamentum, de ő már előre hitelesíti tulajdonképpen az Új Testamentumot is, ami ugyancsak róla beszél. Tehát miért hisszük mi a Bibliát Isten beszédének? Mert Jézus annak hitte. És még egy ok, egy harmadik ok is van, ami miatt annak hisszük, testvérek, tudnélik azért, mert a Szentlélek erről tesz bizonyságot. A Szentléleknek van egy bizonyságtétele, amikor mi olvassuk a Bibliát, vagy hallgatjuk a magyarázatát. És ez a bizonyságtétel azt erősíti meg a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy ez az Isten beszéde. Ezelőtt neked meg kell hajolni. Lehet, hogy olyat mond, aminek örülsz. Lehet, olyat mondasz, ami miatt könnyezned kell. Lehet, hogy bedöngöl a földbe, lehet, hogy fölemel a mennybe. De akkor is az Istennek a beszéde. Ez a Szentléleknek, aki ihlette a Bibliát, a belső bizonyságtétele a szívünkbe, a lelkünk mélyén, ami azt súgja nekünk, és azt mondja nekünk, amen, amen, úgy van, úgy van. Az ige igaz, az ige megáll. Ha olvasom a Koránt, nem érzem ezt a bizonyságtételt. Ha olvasom a Bhagavad Gita-t, nem érzem. Ha olvasom Marx tőkéjét, vagy nem tudom kinek miért, akkor se érzem. Csak a Bibliához járul, ami a Szentlélek által jött létre, a Bibliához járul a Szentléleknek ez a belső titokzatos munkája, ami által megpecsételi bennünk, hogy az ige igaz, az írás igaz, Isten beszéde az. Az első vonásától az utolsóig. Testvérek, van egy ilyen drága idézet, amit föl is írtam nektek. A Calvin mondta, mi reformátorunk, ugye, a Timóteusnak írt levél ezen szakasza, passzusa alapján, amit felolvastunk, és sok más helyet is tudtunk volna tőle idézni, majd olvassátok el, oda juttok. De hogy a mi vallásunkat azt különbözteti meg minden más vallástól, mondja, hogy nekünk ott van az írás, ami az Istennek a beszéde. És erről van egy csodálatos belső bizonyságunk, testvérek. Azt mondja egy másik helyen, hogy akit a Szentlélek belsőleg megtanított, az megnyugszik a Bibliában, hogy az igaz. De ez a Szentléleknek a belső... Nem elég, hogy én mondom, nem elég, hogy a, nem tudom, egyház mondja, mondhatjuk, testvérek, tele torokból, az emberek a mi bizonyságtételünknek nem fognak hinni. Nincs súlya a mi bizonyságtételünknek, de az Isten lelke, belső bizonyságtételünknek súlya van. A Biblia Isten igéje. Isten tehát, testvéreim, ahogy láttuk Jézusban, és aztán a Bibliába jelentette ki nekünk magát, hogy megismerhessük. De itt egy nagyon fontos pontra érek. Nagyon fontos pontra érek el, testvérek. Azt mondtam, hogy az igaz Isten Jézusba leleplezte magát. Mert ő benne jött közénk, lakozott köztünk. Most azt kell kimondanunk, hogy ezt a Jézust mi egyedül az Istentől származó Bibliából ismerjük meg. Össze kell kapcsolnunk a két kijelentést, az Úr Jézusban és a Bibliában adottat. És így tudjuk összekapcsolni, hogy a názáreti Jézust, akiben Isten közénk jött, mi egyedül, mi, meg akik előttünk éltek, meg még utánunk élnek, egyedül az Istentől ihletett Bibliából ismerjük meg. Amikor Jézus itt volt a földön, ott éltek körülött emberek, akik látták, akik hallották. Ők mintegy közvetlenül látták és hallották Isten önleleplezését. De mi nem látjuk őt közvetlenül, mert mi nem akkor élünk. És Jézus nincs közöttünk testben, de mégis közöttünk van az igében. A mi számunkra Jézus itt hozzáférhető. Egyedül a Bibliába hozzáférhető. Isten Jézusba kijelentette magát, és a Bibliában is, ami Jézusról szól nekünk. Nagyon fontos, testvérek, nagyon fontos dolog. Egy kölcsönös megerősítés van Jézus és a Biblia között. Olyan szempontból is, ha megfigyelitek, hogy Jézust igazolták az írások. Tehát ő azt csinálta, amit róla annak idején nem tudom hány száz évvel előtte megírtak a proféták az Isten lelkétől eredően. Ő azt igazolta. És visszafele is igaz. Az írások meg Jézust igazolják. Egyszerűen egy kölcsönös kapcsolat van, egymást erősítő kapcsolat van Jézus és a Biblia között, testvérek. Éppen ezért, hogyha valaki megtámadja ma Jézust, akkor a Bibliára is rátámad. Ha a Bibliát támadja meg valaki, akkor rátámad Jézusra. A Biblia kritikusok támadják a Bibliát, azt mondják, nem igaz, itt se igaz, ott se igaz, tévedések, halmaza, emberi gondolatok, ez az, amaz, mindenhol hibákat, ellentmondásokat vesznek észre. Nem keresztjének, hanem magukat keresztjéneknek való bibliakritikusok. Nem értik, hogy aki a Bibliát támadja, magát Jézust támadja meg. Mert mi őt csak innen ismerjük meg. Ha valaki Jézusról kezd össze-vissza papolni, mint a Dan Brown, meg a Grál legendákra építő, nem tudom én kicsodák, akkor megtámadják a Bibliát. Mert a Biblia más mond, mint amit ők mondanak. Jézus és a Biblia, testvérek, összetartozik elválaszthatatlanul. Ha most én azt mondom nektek, hogy mit tudunk Jézus nélkül a Biblia nélkül? Mit tudunk nélkül a Biblia nélkül? Tegyük félre a Bibliátokat. Ne emlékezzetek rá, hogy mi van benne. Akkor Jézus mivé válik a számunkra? Köddé. Egy ilyen megfoghatatlan szellemmé válik a számunkra. Lehet róla utána mondani, amit akarunk. Lehet kommunistának kikiáltani, lehet konzervatívnak kikiáltani, lehet hippinek kikiáltani, lehet a homoszexualitás bajnokának kikiáltani. Mindent lehet róla mondani, mert csak egy üres szó, egy üres fogalom, ha eltávolítjuk a Bibliától őt. Nem szabad eltávolítanunk. El kell fogadnunk, hogy ő maga hozzákötötte magát a Bibliához, és a Biblia Jézus tárja elénk. Egészen döbbenetes dolog, testvérek, hogyha belegondoltok, hogy mit mond Jézusnak a születéséről az írás. Fogantaték a Szentlélektől, ugye? És a Bibliáról mit olvasunk? Ihlettetett a Szentlélekről. Tehát Jézusnak, az Isten kijelentésének, amikor közvetlenül közénk jött, a kulcs szerepe volt ebben a Szentlélek Istennek. És a Biblia ugyancsak a Szentlélek Istennek van kulcs szerepe benne. Az igaz Isten a Szentlélek által fogantatta Jézust Szűz Máriában. És az igaz Isten a Szentlélek által fogantatta a Bibliát, a Biblia írásait a szent írókban, akik leírták azt. És nem csoda, hogy a Szentlélek a Jézusról a Bibliában előttünk álló kijelentést erősíti meg a mi szívünkben, hogy az igaz, az úgy van. Higgyél benne, bízzál benne. Építsd rá az életedet. Drága dolgok ezek, testvérek, és ha meg is különböztetjük mi most itt a Bibliát meg Jézust, mert bizonyos fokig meg kell különböztetnünk. Mert a Biblia mégse egy élő valaki, ugye? Itt van egy könyv. Több kiadása van. Egy könyv. És nem mondhatjuk, ez egy személy. Meg kell különböztetnünk a Jézust, az Úr Jézust, aki személy és ül az Istenek jobban, és a Bibliát. De ha meg is különböztetjük, el nem választjuk. Értitek? El nem választjuk, egy pillanatra se. Mert ha elválasztjuk, zsákutcába jutottunk. Akkor a Biblia is egy értelmetlen könyvé lesz egyébként. Értelmetlen lesz. Ha ez nem Jézusról szól, akkor betehetjük a könyvespolc legfelsőt. Polcáról porosodjék. Jézusból meg egy szellemalakot csináltunk. Ha elválasztjuk egymástól a kettőt. Akkor aztán mondjuk róla, amit akarunk, vagy higgyünk róla, amit akarunk. Teljesen mindegy. Megkülönböztetjük, de el nem választjuk egy pillanatra se egymástól. Istennek ezt a kétféle, de kettős egy kijelentését, amit Jézusban és a Bibliában adott. Ezért, testvérek, olyan fontos itt megértenünk, hogy ha valaki ma keresni kezdi Istent, hogy így mondjam, akkor komolyan kell vennie, hogy Isten Jézusban, akiről a Biblia szól, benne adott nekünk egy utat, hogy őt, hogy így mondjam, megtaláljuk és megismerjük. Nem lehet más úton, értitek? Isten épített nekünk egy utat, kijelentette magát Jézusban, illetve a Bibliában. És azt mondta, ezen az úton, ha jöttök, akkor megtaláltok engem, illetve én megtalálok benneteket. De ha más irányba mentek, ha ti nem törődtök Jézussal, meg nem törődtök a Bibliával, hanem meg akartok találni engem, nem fogtok megtalálni soha az életbe. Halál komolyan kell vennünk, hogyha Isten a Bibliába és Jézusba jelentette ki magát, akkor csak is ezen az úton, ezen az ösvényen járva találjuk meg őt. Vagy talál meg ő bennünket inkább. Minek tartod Jézust? Kinek tartod Jézust? Hadd kérdezzem csöndbe is. És kinek, minek tartod a Bibliát egyáltalán? Alapkérdések. Micsoda neked a Biblia? És kicsoda neked Jézus? És végül egy pár percet szálljunk még a második pontomra is. A különleges kijelentésnek a módját láttuk, nézzük meg a célját. Miért jelenti ki nekünk így magát Isten? Miért, testvérek? Miért szól hozzánk Jézusban, illetve a Bibliába? Azért szól, testvérek, hogy először is Jézust igazán megismerjük. Először is Jézust elénk festi a Bibliába. Benne önmagáról ad egy képet, de elénk festi Jézust, hogy ismerjük őt meg. De nem csak ennyi történik, miközben mi olvassuk a Bibliát, vagy halljuk az ige magyarázatát, nem csak Jézust ismerjük meg, hanem közben az Isten lelke dolgozik a szívünkben, és elkezdi a hitet, az igaz hitet munkálni bennünk. Hogy bízzunk ebben a Jézusban, akiről a Biblia beszél nekünk. Igaz hitet munkál a szívünkben Jézusban, a bibliai Jézusban. Bizalmat, szeretetet munkál Jézus felé, testvérek. És mihest az ember hinni kezd a bibliai Jézusban, csak egy picit is hisz az írásnak, amit olvas vagy hallgat, amiben elé áll Jézus, csak egy picit is hisz, abban a pillanatban, testvérek, elkezdi megismerni Istent. Elkezdi megismerni Istent. Még egyszer elismétlem. Isten elénk állítja Jézust, akiben kijelentette magát, a bibliai ígében, annak a hirdetésében. Mi onnan lassan megismerjük ezt a Jézust, de a szívünkbe közben hit ébredez iránt, a Jézus iránt, akire mint bűnösöknek szükségünk van. Szükségünk van, mint bűnösöknek, őre, ami megváltónkra, ami üdvözítőkre. És mihelyest elkezdünk benne bízni, mint megváltó üdvözítőnkbe, egyszer csak elindultunk az Isten megismerésének az útján. Az Isten igaz megismerésének az útján. Így válik Jézus, illetve a Biblia az Isten megismerésének az útjává a számunkra, testvérek. Elkezdjük az Istent a szó igaz értelmében és egyre mélyebben megismerni. Próbálom ezt, testvérek, elmagyarázni nektek, hogy a Bibliát, illetve az Isten nem lehet úgy megismerni, pontosabban igazán nem lehet úgy megismerni, mint ahogy megismerünk mondjuk egy kis egysejtűt, amikor betesszük egy mikroszkóp alá, és akkor nézzük, hogy na, mit látunk, hogy mozgatja ott a kis csillóit, meg egyéb dolgok, hogy vannak, mint vannak. Kívülállóként megismerjük őt. Vagy belenézünk egy teleszkóba, és megismerjük, hogy nézzük, mi van 1 milliárd fényévre, mi van 200 000 kilométerre, mi van nem tudom én hol. És akkor megismerjük magunk körül a kozmoszt, feltérképezünk. Az Isten nem lehet ilyen kívülállóként igazán megismerni, testvérek. Nem tudjuk őt betenni a mikroszkópunk alá, hogy megvizsgáljuk, hogy na milyen. És nem tudunk belenézni egy teleszkóba, hogy megnézzük, hogy milyen. Istent igazán megismerni csak belülről lehet, testvérek. Csak belülről, és hogy tudjuk belülről megismerni? Úgyhogy bűnösökként elfogadjuk Jézust, a bibliai Jézust megváltónak. És mihelyt így közösségre jutottunk, megbékéltünk az Istennel, most már egy belső kapcsolatunk van vele. Egy bensőséges kapcsolatunk van vele. Most már megbékéltünk az Istennel, most már szeretett kapcsolat van közte, és megengedi, hogy őt megismerjük. Egyre jobban, egyre mélyebben. Ahogy szoktuk mondani, hogy két ember lakva ismeri meg egymást, ugye? Értitek? Lakva is. Hát, amikor udvaroltam a feleségemnek, hát ő is valamennyire megismert, meg én is őt valamennyire megismertem, de igazán akkor ismertük meg egymást, amikor összeköltöztünk. Mármint, hogy összeházasodtunk. Onnantól szépen mind a mai napig ismergetjük egymást, ugye? Kívülről, belülről. Ismeri Ádám az ő feleségét, ugye? Mély közösségbe, kapcsolatba ismeri meg az ember a másik. Lakva ismerjük meg egymást, hogy mondja ugye szépen a magyar. Az Istent is lakva ismerjük meg, testvérek. Lehet persze úgy is ismerni, hogy na tudom, mi van a Bibliában, hogy Isten van, meg Isten. És akkor nekem, de igazából nincs hozzá közöm, egy nagy távolság van közte meg. Ez nem az Isten igazi megismerése. Az Isten igazi megismerése, amikor Jézus által hozzá békülök, a már hozzám békült Istenhez, a Jézus vérért velem megbékült Istenhez, és egyszer csak elkezdem őt egyre jobban, együtt lakva, együtt élve vele, az ígéből, a lélek által megismerni, testvérek. Megismerni. Fontos ez nekem, hogy megismerjem az Istent? Hát persze, hogy fontos. Ez a boldogságom, testvérek. Mit mond az írás? Boldog ember, aki lakik az Úr szent hegyén, aki az Úr közelében van, aki ismeri őt. A 153. ének pont erről szól, hogy milyen boldog ember az, aki ismeri az élő Istent, és egyre jobban ismeri, és növekszik az ő megismerésébe. Ez a boldogságunk, testvérek. Nem tudunk boldogok lenni az Isten igazi megismerése nélkül. Fontos nekünk? Hát persze, hogy fontos. Istennek is fontos, és nekünk is fontos. Az elmondottakból megérthető, és ezzel fejezem be, hogy akikkel Isten kapcsolatba akar kerülni, testvérek, akiknek meg akarja mutatni magát, azoknak ő a Biblia által a szemük elé állítja Jézust. Bemutatja nekik a meghalt és feltámadott és megdicsőített Jézust. És ezek által, az információk által hitet munkál bennük, hogy megbéküljenek Krisztussal, de Krisztus által az Istennel, és elfogadják az Isten Krisztus véréért feléjük nyújtott, Krisztus áldozatáért feléjük nyújtott békejobbját. Összebéküljenek az Istennel, és utána belépve az ő házába, elkezdjék őt egyre jobban, egyre mélyebben igazán megismerni. Most, hogy megismertétek az Istent, sőt, hogy az Isten megismert titeket, mondja Pál a Galata levélbe. Na hát ott aztán elkezdődik egy ilyen megismerés. Egy igazi megismerés. Nem elmélkedünk, nem fantáziálgatunk az Istenről, hanem a Biblia által egyre mélyebben megismerjük őt. Hát a jövő héten is, estéről estére, éppen ezért fog előttünk állni az Úr Jézus. Ugye evangelizációs hetünk lesz, ami Jézusnak az életért, annak egy eseményét veszi nagyító alá, hogy megismeressük egyre jobban Jézust, hogy benne bízva megbékéljünk Istennel, és Isten ismeretére jutva boldog emberek lehessünk, megtalálva az életünknek az igazi célját és értelmét. Jöjjetek majd ezekre az esti alkalmakra is. És most pedig dicsérjük az Urat azért, mert kegyelméből és szeretetéből kijelentette nekünk magát. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy nem bújtál el előlünk, és hogy nem kell azzal a szomorúsággal járnunk, mint ama filmrendező, aki úgy gondolta, hogy odát csend van, és azt se lehet tudni, hogy van-e ott egyáltalán valaki. Olyan mély a csend. Köszönjük, hogy nem vagyunk erre kárhoztatva, hanem hallhatjuk a te drága ígéret, a Bibliát, és belőle megismerhetünk téged, Úr Jézusunk, aki megbékéltetted irántunk az Atya szívét, és aki véreddel és keresztfáddal megszerezted nekünk a bűnbocsánatot és megigazulást, az üdvösséget. Köszönjük néked, hogy megismerhetünk téged, és rajtad keresztül és te benned megismerhetjük az élő Istent, az igaz Istent. Segíts, Urunk, bennünket, hogy a Biblia felé és felé tudjunk fordulni, teljes szívvel, teljes érdeklődéssel, mély vágyal, hogy valóban a helyünkre kerüljünk, és Isten igazi ismerői közé soroltathassunk. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, Urunk, és tanácsoltál a te igédből, ahogy mondtad. Kérünk, hogy segíts tanácsaidat megfontolni, szívünkbe forgatni, és segíts, hogy olyanok legyünk, akik elindulunk a veled együtt lakáshoz, az együtt éléshez, a veled egy fedél alá költözéshez, a veled való megbékéléshez, és abban a kapcsolatban egyre inkább megismerhessünk téged. Munkáld ezt ki a szívünkben, hogy boldog emberek legyünk itt és örökké. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kérünk az előttünk álló hétért, hogy áld meg az ige hirdetőjét, az ige hallgatóit estéről estére, segíts elmélyednünk az igébe, segíts erre időt szánni, segíts odafigyelni te reát, hiszen a legfontosabbról, a legdöntőbbről van szó. Kérünk téged arra, hogy áld meg betegeinket, gyógyító szereteteddel öleld körül azokat, akik kórházba vagy otthon vannak. Légy közel hozzájuk, és vigasztalásoddal, békességeddel látogasd meg őket. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a gyerekeinkért, a fiatalokért, hogy munkálkodj a szívükbe, hogy ne bálványok körül forogjon a kis szívük, lelkük, életük, hanem megismerjenek téged itt közöttünk is, otthonaikban is, és igazán boldog, teljes életű emberekké lehessenek te általad. Köszönjük, hogy kérhetünk nemzetünkért, népünk kormányzatáért. Kérünk, hogy könyörülj meg ezen az egész népen és vezetőin is, hogy téged megtaláló, téged imádó nép lehessünk. Köszönjük néked, hogy ez a te terved, és kérünk, segíts bennünket is a magunk helyén, hogy hű bizonyságaid lehessünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod könyörgésünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy a jövő héten estéről estére evangelizációs hetünk lesz. A címe: Mi az élet értelme? Az ige hirdetéseket estéről estére dr. Sipos Ete Álmos, immáron nyugdíjas lelkipásztor végzi. Esténként 18 órakor kezdődik az alkalom. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és kérjük, hogy másokat is hívogassatok erre az alkalomra. Tehát hétfőtől péntekig lesz az alkalom. Ránk következő vasárnap már advent első vasárnapja lesz. Az Úrnak szent asztalát megterítjük, így készüljetek a jövő vasárnapra. Jövő szombaton 14:30 adventi gyerek délután lesz, és ehhez kapcsolódóan a feleségem szeretne egy pár gondolatot még elmondani most. Hallgassuk meg őt figyelemmel.
Szeretettel hívom föl a szülők figyelmét erre a délutánra, nagymamák, nagypapák figyelmét is, és hívogatjuk a gyerekeket. Artabán egy keleti bölcs történetét vesztük át, aki nagyon különleges módon jutott el Jézushoz. De az én fő mondani valóm inkább másról szólna most. A nagysolymosi gyülekezetbe szoktunk készíteni ajándékot a gyerekeknek, illetve most kibővítenénk a megajándékozottak körét a Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének nappal intézményébe járó gyerekekkel, fiatalokkal, és körülbelül 100-110 csomagot szeretnénk összeállítani, azért ez nem 30 darab. És ehhez kérném a szorgos és ügyes asszonykezek segítségét, hogy ennek a kedves és szép kötelezettségünknek tehessünk eleget. A belevalók, a csomagba valók nagyrészt már összegyűltek, de a csomagolásban mindenképpen számítanék segítségre, erre lenne nagy szükség két kezi munkára, és december 2-án hétfőn délután 16:00 gondoltunk ki egy időpontot, amikor ha valaki ráér és ide tud szállni 1 órát, 2 órát, akkor megkezdenénk ezt a nem kis munkát, és ebben kérném az asszony testvérek segítségét. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Még egy program, jövő vasárnap, december 1-én lesz itt a gyülekezetünkben este 6 órakor egy összejövetel, tudnélik a Kárpát-medencei női ima este vagy ima délután, attól függ ki, hogy nevezi. Hát ezt a rendezvényt 2004. december 5-e óta szervezik a Református Egyházban. Emlékeznek a testvérek, hogy akkor volt ez a gyászos kimenetelű népszavazás a határon túli magyarság dolgáról. és azután indították útnak ezt az ima délutánt, amikor is a református egyház gyülekezeteiben imádkoznak a Kárpát-medencei magyarságért, lelkiébredésért, sok más egyéb dolgokért. És most itt a megkerestek az egyházmegyei vezetőség részéről, hogy már több gyülekezetben volt itt a megyében, hogy nálunk is legyen ez. Én igen mondtam rá, azt hiszem, hogy nem egy rossz dolog ez. Tehát jövő héten, vasárnap este 6 órakor a hölgyeket, elsősorban itt a hölgyekre vonatkozik ez a dolog, őket hívnánk és várnánk, hogy jöjjenek, vegyünk részt ezen az alkalmon, jönnek más gyülekezetekből is testvérek, legyünk itt és tényleg imádkozzunk a népünkért, nemzetünkért, dolgainkért, hordozzuk az Úr előtt, és emeljük föl kezeinket az Úrhoz. Szeretettel hívunk és várunk. Ha valaki tud hozni majd egy kis süteményt erre az alkalomra, azt hozza. Szeretettel várjuk és fogadjuk. Iratmisszió. Megérkeztek a 2014. évi bibliolvasó kalauzok. Iratterjesztésbe hozzáférhetők, és a könyvrendeléseket december 1-ig kérjük leadni. Tolmácsoltam Ágikánknak a kérését. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük válaszolva Isten igéjére, a 239. énekünk legelső versét, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. A 239. énekünk első verse így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem!
Yeah.
áldás békesség.